zajlanak a dolgok, és hát le a kalappal, tényleg így előttetek, hogy így bírjátok ezeket a változásokat. Egy biztos, hogy egy valaki nem változik mindezekben, az Úr Jézus Krisztus, és a mi... és a mi üdvösségünk, Bozsó Dani azt üzen, hogy ámen! Ja, úgyhogy tényleg jó ez, tényleg jó ez. Kicsit ilyen első századi, hogy sehol nem tudtak megnyugodni, mert egyik nap már megtértek. 120-an voltak, olyan jól el vagyunk itt fönn a felső házba, várjuk, mert azt mondta Jézus, hogy várjunk, el vagyunk, imádkozunk együtt, jaj, velünk van Mária és Jézus anyja, ő legalább itt van, amár Jézus elment, de Mária Jézus anyja itt van velünk, meg a tanítványok, meg mindenki. Péter meg gondol egyet, hát kimegyek kicsit, gondol egyet, hogy prédikál egyet, és 3000-en megtérnek. Hova menjünk? 120 fős szobában van. Mit csináljunk? Hogy legy? Mit csináljunk a 3000 ember? Mitől fog történni most? És hát valószínűleg nekik is ilyen fogalmuk nem volt. Tehát, hogy mit csináljanak, Isten valahogy vezette őket, meg csinálták, amit csináltak. És azt látjuk, hogy Isten meg csak tette a csodát a csodára. De voltak olyan körülmények, amik mindig kihívták őket a kényelmetlenbe. A biztonságos zónából. És ezzel kényszerítette úgymond Isten rá őket, hogy nem magukba bízzanak, meg a kis korlátaikon belül lévő élet, ugye ebben az én bizalmam önmagamba, hanem az Istenbe. Úgyhogy tudom, nem szeretjük a változást, vagy nem várjuk tárt karokkal, mert kiszámíthatatlan, hogy mit hoz, és merre, meg hogy, de ugyanakkor Isten hatalmas munkát tud tenni ezáltal, és ezek azok a helyzetek, amikor igazán megtapasztaljuk Isten erejét, és megtapasztaljuk az ő csodáit. Ja, úgyhogy erről akarok nektek beszélni továbbra is Isten királyságáról, és arról az életről, ami Isten királyságában van. Az első szlájdunkat nézzük, csak meg van egy... Tehát Isten... A királyság élet az Isten jellemében és erejében való élet. Erről fogok igazából minden alkalommal beszélni, ez így zanzásítja az egészet, amiről beszélünk. Tehát Isten jellemében és erejében való járás. Nem elválasztható a kettő. A kétet jellemében és erejében való járás. Ez a királyságban való élet. És amiben én így szembesültem az elmúlt években, és lelkipásztorként ez nekem nagy küzdelem volt mindig is. És ezzel kell szembesülnünk mindannyiunknak, hogy nem az, hogy azokat próbáljam elkötelezetté tenni, akár a gyülekezetben, meg az én hatókörömben, akikre hatással vagyok. Tehát nem azokat próbáljam elkötelezetté tenni, akik nem elkötelezettek. Mert évekig vagy évtizedekig bennem egy olyan küzdelem volt, amikor láttam embereket úgy, immelámmal jövök, hol vagyok, hol nem, mint a mesében, de nincs szolgálata, de annyira nem is érdekli, hogy van-e szolgálata, vagy bármi, és nem az volt bennem, hogy ez most jó vagy rossz, hanem az, hogy hogyan tudnám valahogy én valahogy rábírni őt arra, hogy lépjen már ki abból a burokból, vagy bármiből, mert sokkal több van ott, sokkal több van, Isten ereje van ott, találkozás van Istennel, együttjárás van, rengeteg minden van ott, hogyha kilép ebből, és rengeteg kudarcom volt ebben. És az utóbbi években Isten segített ebben, hogy szembesüljek az, hogy nem az én dolgom nem az, hogy olyan embereket, akik nem elkötelezettek, őket elkötelezetté tegyem. Mert én nem tudom ezt megtenni. Én nem tudom megtenni. És megtanított Isten erre, hogy viszont amit én próbálhatok, hogy azok, akik elkötelezettek valamilyen módon, szinten, őket
segítsek képessé tenni, még több képességet adni, segítsek felnövekedni arra a teljes életre, amit Jézus önmagában felajánlott mindannyiunknak. És ez az az élet, amire az egész világ sóvárogva vár. Róma 8-ban. És ezt keresi Isten is, hogy jussunk el ide. Vagy haladjunk azon az úton, ami ide vezet. Emberek, akik növekednek. Emberek, akik mennek előre. Egészen addig, amíg azt nem látják az életükben, amit olvasunk a Bibliában Istennel és az ő embereivel kapcsolatban. És akár az apostolok cselekedeteiben. Amíg az valósággá nem válik az életükben az embereknek. Oké? Úgyhogy a királyságban való élet az mindez a sok-sok csodálatos dolog, amit az írásban látunk. Ez nem az, hogy ja, hát az benne van a Bibliában, de én hol vagyok itt, meg merre, meg sehol nem vagyok én ehhez, vagy ez szép kis mesekönyv, vagy akármi. Úgyhogy erről szeretnék tanítani. Nem tudom, hogy hány alkalom lesz ez, de van bőven gondolatom ez irányba, és remélem, hogy fogjátok tudni követni, fölvesszük, úgyhogy újra lehet hallgatni, esetleg ha akarod jegyzetelni, akkor újra tudod jegyzetelni. Próbálom minél tisztábban elmondani, minél világosabban, érthetőbben, de ez tényleg egy kicsit mélyebb téma, mint amik voltak így eddig. De úgy érzem, hogy most erre van szükségünk. Hogy mire menjünk, hogy az ige az a mélyben egy erős alapunk legyen. Aminek, ha engedelmeskedünk, mert nem csak az a lényeg, hogy én elmondom az igét, nem. Mit mondott Jézus, mikor szikla az ige? A példázatban, hogy mondta? Egy beszéd végén. Amikor megtartod. Amikor csinálod. Amikor engedelmeskedsz. Na, akkor sziklára építed az életed. És akkor jöhet minden vihar, jöhetnek a kihívások, minden, de nem fogja elsodorni a sziklára épített dolgokat. Oké? Úgyhogy sok igét fogok használni, hogy lássátok, hogyan lehet ezeket a dolgokat gyakorlatba ültetni, de egy kihívást így kezdetként szeretnék így átadni nektek. A következő időszakban kérlek, tegyétek azt, amit most így pár percben így felvázolok. Ez egy 2-3 hónap, de lehet, hogy így év végéig. Hogy fogd a következő két igerészt, elmondom, és aztán ahogy akarod, úgy használod, úgy olvasod a két igerészt. Én kinyomtattam 30-at belőle, jó? Hazaviheted, kirakhatod, berakhatod a zsebedbe, vagy a Bibliádba, vagy bármi. Tehát ezt meg fogod majd kapni. Csak az írás ki van nyomtatva, tehát semmi extra, semmi vázlat nincs rajta, csak két igerész. Jó? Tehát fogjad ezeket az igerészeket. Ez a két igerész igazából összesíti azt, amiről beszélünk, és beszélni fogunk a témát. És az egyik feladatod az, hogy olvasd el legalább egyszer naponta. Jó? Egyszer naponta. Ha igazán kalandvágyó vagy, és mondjuk az év végéig gondolkodunk, akkor tanuld meg. Oké? Tehát memorizáld. Tanuld meg ezeket a verseket kívülről. Melyek ezek? Az egyik rész az Pál levele a Kolossébeliekhez, harmadik fejezet, az első 17 vers, oké, Kolossé 3, 1-től 17-ig. Ez egy fantasztikus ábrázolás a királyság életről. Pál nem találkozott a Kolossébeliekkel egyébként. Nem ő alapította ezt a gyülekezetet, úgyhogy Pál egy komoly atombombát írt nekik. Mivel nem tudott ott lenni, és sokat tanítani, és időt tölteni, ezért úgy bum, megtöltötte ezt a levelet, és azt mondta, tessék, itt a lényeg, gyerekek, na ezt hámozzátok, ma is ezt hámozzuk. Oké? Tehát annyira megvan töltve ez a levél. Mert ugye azt akarta, hogy ezek a kolossébelek csak fogják meg a lényegét az Istennel való életnek. Csak értsék meg. Úgyhogy ebben a tekintetben különlegesebb ez a kolossi levél a többinél. Mert talán ez a legteljesebb képet adja a keresztény életről. És a vége, amivel végződik ez a rész, ez a 17. vers, ahol azt mondja, hogy akármit tesztek, szóval vagy tettel, mindent az Úr Jézus nevében tegyetek, az ő jellemében. És általa adjatok szüntelenül hálát Istennek, az Atyának. És egyébként, amikor elolvasod, és talán még gondolkozol is egy kicsit rajta, amit olvasom, rá fogsz jönni, hogy miért adj hálát az Atya Istennek, amikor elolvasod ezt a 17 verset. Rájössz, hogy miért lehetsz hálás. A másik rész 1 Korintus 13. Mikor ez a részhez ér az ember, akkor egy szendvicsben találja magát, 1 Korintus 12 és 14. Ez a két Krisztus teste fejezet, az ajándékokról, a Szent Szellem ajándékairól, tehát ezek nagyon fontosak. És az az érzésem, hogy a 13. fejezet mellett így elsétálunk. Miért gondolom ezt? Hát abból, amilyen állapotban vagyunk sokszor, így keresztények. Hogy keresztényként verjük az asztalt, hogy én az ajándékomban akarok szolgálni, meg mit tudom én, és közben annyira verem az asztalt az ajándékért, hogy elfelejtem, hogy ez az 1 Korintus 13, az... Tehát az ajándékomban működni az inkább olyan, hogy észreveszem, hogy sokkal erőteljesebb az eredmény annak, amit csinálok és szolgálok, mint a befektetett energia. És nem az, hogy én vagyok a próféta, vagy én vagyok a... mit tudom én ki. Csak hogy ki van írva rám, és akkor én megyek a töltött fegyverem, és szolgálok, mert én vagyok a valaki. Oké, tehát hogy tehát úgy kezeljük ezt az 1 Korintus 13-at, mint egy szép irodalmi mű, mert tényleg egy gyönyörű leírás szeretetről, megnézik, elolvassák, megnézi mindenki ezt a szeretetet, ezt a fejezetet, és aztán elolvassuk benne, hogy a szeretet a leghatalmasabb dolog a világon, hogy nem türelmetlen, nem, hanem nagyon kedves, meg mit tudom én, és azt mondjuk, hogy ó, ez annyira szép, ez csodálatos. Csak halvány lila dunsztom nincs, hogy tudok idáig eljutni. Ugye? De annyira csodálatos. Isten biztos ilyen. De se én, se senki körülöttem, még csak meg se szagolja. Na, remélem, hogy a sorozat végére eljutsz oda, hogy úgy lásd 1 Korintus 13-at, ahogy még soha. Ahogy még soha. És hogy mennyire valóságos ez lehet ez az életedben. Úgyhogy csak fogd ezt a két részt, és gondolkozz rajtuk. Elmélkedj rajtuk. Olvasd el egyszer naponta. Mondom, tanuld meg akár, van rá elég idő. Vagy olvassátok el valakivel együtt. Lehet, hogy úgy könnyebb minden nap elolvasni. Egyszerűen, hogy egymásnak elolvassátok, vagy együtt elolvassátok. És használni fogjuk ezeket az igerészeket az előttünk álló hetekben, hónapokban. De figyelj, amikor olvasod őket, és fogjul ejted ezeket a verseket az elmédben, akkor lesz majd egy látásod a királyságban való életről. Mert ilyen a királyságban élni. Isten királyságában. Oké, tehát ez fogja leírni nektek. 1 Korintus 13 és a Kolossé 3, 1-től 17-ig. És ez fog téged stabillá tenni. Vezetni fog. Sőt, képessé tesz majd arra, hogy 1 Korintus 13-at élve azt mond, és hirdesd, hogy Igen, ez valóság. Ez nem csak egy szép irodalmi mű, hanem ez valóság. Ez én életemben lévő valóság. Hiszen én tapasztalom ezt. Oké, tehát ez a cél, hogy ebben menjünk előre. Na, úgyhogy csapjunk bele itt ebbe a kis lecsóba. Tehát azt mondtuk, hogy a királyság élet az Isten jellemében és erejében való élet. Ezt nagyon jegyezzétek meg, mert ide mindig vissza fogunk térni, mikor a királyság életről beszélünk, erről beszélünk. Az Isten jellemében és erejében való élet. Ez azt jelenti, hogy magunkra vesszük belsőleg Isten jellemzőit. Egyébként fogod olvasni, de már biztos emlékszel ilyesmikre, hogy öltözzétek fel. Oké? Okay? Ez erről kicsit ezt fejezi ki. Belsőleg magunkra vesszük Isten jellemzőit. Amit főként Jézus Krisztusban látunk. De látjuk ugyanakkor 1 Korintus 13-ban is, hogy Pál ír magáról a szeretetről. Most kirészletezve láthatjuk az utolsó verseiben, 1 Korintus 13-ban ezt az egészet, mert ott az, ugye ott van a hit, mi a felsorolás? A hit, a remény és a szeretet, ugye? Itt van egy felsorolás. És csak nézzük meg gyorsan ezt a hármat, a hit. A hit az meggyőződés. Vagy egy másik szóval élve, ugye, skacok, mit tanultunk, hogy a hit mi? Bizalom. Bizalom. Oké? Okay? Bizalom. Tehát nem hit, nem az a hit, hogy elismerem valamiről, hiszem azt, hogy az igaz, hanem azzal bizonyítom be, hogy hiszem azt, hogy igaz, hogy rámerek támaszkodni, vagy merek az alapján döntést hozni. Vagy olyan, mint amikor a székre leülsz. Tehát azért ülsz rá, mert tudod, hogy ez meg fog tartani. Oké? Tehát a hit meggyőződés. A zsidó levélben is a hitről így beszél, hogy a hit az a nem látott dolgokról való meggyőződés. Úgyhogy néha át kéne írjuk egyébként a Bibliában így a szavakat, hogy még érthetőbbek legyenek. Hogy a hit például meggyőződés, ez egy jobb szó lenne. Na, hogy álltak a meggyőződésekkel? Hogy állsz a bizalommal? Így Istent illetően. Ez egy jó kérdés. Aztán ott a remény. A remény azt jelenti, hogy mi a remény? Örömteli várakozás a jóra. Ezt jelenti a szó. Eukarisztos. Tehát egy örömteli várakozása. Nem az, ahogy ma használják, hogy talán valami meg lesz, remélem, hogy elérem a buszt, és akkor nem ez a jelentése. Hanem tudom, hogy meg fog történni ez a jó. És amíg meg nem történik, addig én örömmel várom. Oké, tehát nem mindenkinek az agyára menve várom, hanem örömmel várom. Tudom, hogy meg fog történni, nem tudom mikor, de amíg meg nem történik, addig én várok örömmel. És ebben a szóban is egyébként benne van a meggyőződés szó. Na, az életem telve van-e reménnyel? Pál azt mondta Istenről, hogy a reménység Istene. Wow. Pál apostol is megmondta, hogy a remény hal meg utoljára. Oké, tehát Pál azt mondta Istenre, hogy a reménység Istene. Miért? Hát azért, mert ő egy jó Isten. Mert Isten jó. És Isten is telve van örömteli várakozással. Gondoltál már így rá? Hogy tele van örömteli várakozással? Hallamosak vagyunk azt gondolni, így Istenről, hogy ez csak ő nyomja ránk. Hogy mi reménykedjünk. Ugye reménykedjünk, hogy nekünk legyen ilyen örömteli várakozásunk. De nem. Nincs reményteljesebb lény az univerzumban, mint Isten. Mert ő aztán biztosan tudja, hogy mi fog megtörténni. És tudja, hogy jó. Mert ő az Isten. És amíg meg nem történik, lehet, hogy hosszú az út odáig, meg kacskaringós, meg sok sztori van benne, amik egyébként vérző sztorik, meg izzadó sztorik, meg veszteséges sztorik, de meg fog történni. Úgyhogy nincs nála reményteljesebb lény az univerzumban. Úgyhogy hagyd, hogy ez a gondolat hazamenjen veled, és egy kicsit átitasson téged. És ezen gondolkodj. Csak szállj időt, hogy ezen például gondolkodj. Ő nem morzsolgatja tenyérét, hogy Isten, most mit csináljak ezzel a bűnös Gáborral? Mihez kezdjek ezzel a bűnös Gáborral? Tehát most mit tegyek? Tehát ilyen nincs. Hidd el, ilyen nincs. Isten reményteljes veled, Gábor. Reményteljes. Oké? Tehát nincs ilyen, hogy mit kezdjek, vagy mi lesz, hanem reményteljes. És mindannyiunkkal reményteljes. Mert tudja, hogy meg fog történni, csak eljutunk odáig. Oké? Tehát mindenki reményteljes. Aki egy picit is az ő meggyőződése, hitét, meggyőződését ő belévetette. Ja, mert Isten jó. És Isten bőkezű. Nagyon bőkezű. És reményteljes. Aztán itt van a harmadik, a szeretet. Ugye hit, remény, szeretet. Mi a szeretet? A szeretet az mások javának az akarása. Ez a szeretet. Amikor azt akarod, hogy másnak legyen jó. Tehát, hogy másoknak jó legyen. Ehhez egyébként hit kell és remény. Csak szólok, hogy ez a kettő, ez kell hozzá. Ahhoz, hogy fenntartsd a dolgokat, a szeretetet, ahhoz hit kell, meggyőződés Istenben, hogy van egy forrásod, akivel éled az életed, és reményed, hogy igen, lehet, hogy dolgok nincsenek meg még nincsenek kész az életemben, meg úton vagyok, meg formálódom, mint pupos gyerek a prés alatt. De meg fog történni, de amíg történik, addig én azt örömmel várom. Ekkor tudok szeretni, nem? Ha ez a kettő megvan, ha ezek nincsenek, magamnak kell kreálnom a változást, meg aggódnom kell, hogy meg fog-e történni, mert sem. Sőt, az, mivel nem tudom, hogy van egy végtelen forrásom az Isten, akkor minden forrás, mindennek én vagyok a forrása, tehát őrzem a forrásaimat, ezért nem tudok adni, és nem tudok szeretni. Tehát kell remény és a hit, az, hogy tudjak szeretni. És a szeretet az, amiről szól az egész. És az egész mindenséget, ha megvizsgálod, azt találod, hogy mindennek a középpontjában a szeretet van. Úgyhogy a teremtés például, tehát minden arról tanúskodik, ha teremtést nézzük, hogy jó legyen. Tehát Isten azért teremtette a dolgokat, és azért teremtette úgy a dolgokat, hogy neked, meg nekem az jó legyen. Mint egy fészek. Isten megalkotta ezt a világot számunkra. Aztán tehát szerető személyek közössége, akik mindenki és minden számára a jót akarják. Elsősorban ez a Szent Háromság Isten. Ők képesek erre. De azt mondta, hogy ők minket a képmásukká teremtettek. Úgyhogy mi is képesek vagyunk ővel erre. Úgyhogy ezért mondja János apostol, az 1 János 1-ben, az első 5 versben, de csak az 5. verset fogom mindjárt olvasni, a levélnek a bevezető részében, hogy amit láttunk, amit hallottunk, amit kezeinkkel érintettünk, azt hirdetjük neked. Nektek. És aztán az 5. vers azt mondja, az üzenet, amelyet Jézus Krisztustól hallottunk, és amelyet most nektek hirdetünk, így szól, hogy Isten világosság, és benne nincs semmi sötétség. Tehát az egész univerzum közepén ott van ez az Isten, ugye, mert ő van a középpontban, aki a világosság, Isten, a világosság, és nincs benne semmi sötétség. És a görögben itt még Itt ilyen dupla tagadás van. Tehát, hogy egy olyan görög megfogalmazást használt az író, hogy ezt még jobban megerősítse, hogy semmi sötétség nincsen az Istenben. Tehát, hogy nincs semmi. Tehát egy ilyen dupla tagadást használ. Tehát ne higgy el semmi rosszat Istenről. Amikor jönnek a gondolatok, a vádló gondolatok, a károsztató gondolatok, ne higgy el semmi rosszat Istenről. Mert bizony hiszünk róla rossz dolgokat. Egyébként, ha akarunk valamit rosszat hinni Istenről, egyébként bárki másról, tehát ha akarunk, akkor úgyis fogunk találni indokot, hogy miért. Okay? Rosszok lesz, de a rosszokkal az a baj, hogy nem tudod, hogy rossz. Amikor megkapod az okot, és csak táplálja azt az akaratodat, hogy te azt akarod gondolni, hogy az az ember rossz, vagy az Isten a rossz. Tehát, Isten igéje Krisztuson keresztül jön, hit, remény, szeretet, és figyelj, ez a királyság élet. A hitben, a reményben és a szeretetben való élet. Oké? És ez a királyság élet, ez számodra van, számomra van, tehát mindannyiunk számára. És Jézus eljött a földre, hogy bízhassunk ő benne, és követhessük őt, miért, vagy hova, vagy hogyan, vagy mi. Tehát ő azért jött el a földre, hogy követhessük őt a királyságba. Mert mi el voltunk választva ettől a királyságtól. El lettünk választva ettől az élettől. És neki el kellett jönnie. Meg kellett halnia a kereszten, hogy mi aztán őt követve újból visszaléphessünk a királyságba. És annyira messzire elment, hogy meghalt értünk. Bűneinkért, hogy mi túljussunk minden gyanakvásunkon az Istenről. Ugye ezt mondja Róma 5:8, ki van írva. Isten azonban azzal mutatta meg, mennyire szeret bennünket, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor mi még bűneinkben éltünk. Oké, tehát Jézus tisztába tette ezt. Megnyitotta az ajtót Isten királyságába. Egy másik helyen azt mondja, 2 Korintus 5:19, hogy Isten ugyanis maga volt jelen Krisztusban, amikor kibékítette az embereket önmagával. Oké, itt vannak az emberek, itt van Isten, és Isten kibékítette önmagával az embereket. És eltörölte a bűneikről szóló feljegyzést, és az erről szóló üzenetet pedig ránk bízta, hogy most már ezt adjuk tovább. De nagyon érdekes, mert én hosszú ideig úgy gondolkodtam ezen, hogy fordítva. Tehát fordítva gondolkodtam, hogy Istent kell kibékíteni. Mert én egy olyan rohadt büdös disznó vagyok, bűnös ember, hogy őt kell kibékíteni, hogy ő aztán elfogadjon engem. De nem ezt mondja. A valóság az az, hogy nekünk van szükségünk arra, hogy megbéküljünk Istennel. Mert Isten mindig is békességben volt velem. Oké? Ezt mondja itt. Kibékítette az embereket. Tehát Isten nyúlt ki felénk békéltetéssel. És hozta el nekünk a szeretetnek a lényegét. És Jézus eljött, ugye ez volt a módja, Jézus eljött, hogy kinyissa szépen az Isten királyságába vezető kaput. És rájöttem arra, hogy nem azt prédikáltam legtöbbször, amit Jézus prédikált. Mert alapvetőleg a bűnök bocsánatát prédikáltam, és ez rendben van, ez jó, amit Jézus Krisztusban hitáltal megkapunk, tehát a bűnök bocsánata. Ez fontos, ezt nem lehet kihagyni. De azt vettem észre, hogy Jézus sosem a bűnök bocsánatáról prédikált, mint evangéliumról. Nagyon érdekes. Még keresztelő János sem. Oké? Mit mondott Jézus? Azt mondta, térjetek meg. mert elközelített az Isten királysága. Ami azt jelenti, hogy elérhető most. Ez volt az üzenet. Jézus eljött, és azt mondta, elérhető az Isten királysága. Elérhető. Ezt erről prédikált Keresztre János is. Elérhető. Isten királysága közel jött. Közeledben van. Elközelített. Nem távol van és elérhetetlen, ahová ember nem tud eljutni, hanem ez volt az örömhír. A beharangozó, a hirdetés. Hogy közel jött. Eljött hozzátok. Jézus Krisztusban. Aki Jézus Krisztusban a mennyek országa, ahogy így is fogalmaz az a Máté evangéliuma, vagy úgy, hogy Isten királysága, vagy úgy, hogy Isten országa, ugyanazt jelenti, de azt mondták Jézus is, keresztény János is, hogy elérhető. Elérhető. Aztán Jézus maga ezt prédikálta Máté 4.17-ben, hogy Jézus ettől fogva elkezdte hirdetni. Mit kezdett el hirdetni? Változtassátok meg, ahogy gondolkodtok, és térjetek vissza Istenhez, mert Isten királysága megérkezett. Mikor kiküldte a saját tanítványait, a 72-t, Máté 9.35-ben azt mondta, hogy vigyétek az Isten királyságáról szóló örömüzenetet. Tehát a fő hangsúly az nem a bűnök bocsánatán volt, ha bár része, de nem az. Sokáig én azt hittem, hogy az evangélium az az, hogy a bűnök meglettek bocsátva. De semmi nincs ebben a királyság életről. Ha csak ezt hirdetjük, akkor emberek, hú, nekem már megvan a jegyem, leülök, és rohadt jól el vagyok. És semmit nem tapasztalok meg Istenből, semmit. Se Isten erejét, se Isten jelleme nem változik bennem, se Isten ereje megmutatkozik rajtam keresztül, és így mit lát a világ? Hát van ott egy buddhista, van ott egy ilyen, van ott egy olyan, meg vannak azok a keresztények is, ennyi, a 85 közül az egyik. Mert se nem változik jellemben, se nem történik természet feletti. Mert ugye, ha van egy valós Isten az egész mögött, akkor pont az a belsőnek kéne nagyon változni, amit senki nem bír megváltoztatni. Meg, hát ha van egy természetfeletti Isten, akkor rajtuk keresztül, vagy az ő életükben olyan dolgoknak kéne történni, ami nyilvánvaló, hogy nem az ő erejükből történt. De ha csak bűnök bocsánatát hirdetjük, akkor mindenki a megtérése estején megérkezett. És ennyi. És egyébként ez így van, megérkeztünk, tehát hogy van örök biztonság, tehát nem ez, de meg se szagoljuk a királyság életet. És közben mi is sóvárogva várjuk, hogy belül változzunk, hogy legyen jelentőség teljes az életem, és legyen hatással másokra. Minden ember erre vágyik. De ez Isten királyságában történik meg. Tehát ezért nem kifejezetten a bűnök bocsánatával jött, mint örömhír, hanem azt mondta, a gyerekek, az Isten királysága, meg az univerzum Istene, ez a hatalmas, mindenható, mindentudó, mindenütt jelen való Isten, aki olyan távol van az embertől, mint Makó Jeruzsálemtől, vagy plusz két kilométer. Még távolam. De most ez elközelített. És ez a nagy cucc, hogy most ez közel jött. Jézus Krisztusban. És igen, a benne való hitben válik ez valósággá. És akkor ott van benne az, amit eddig hirdettünk, de a királyság. Nagyon izgalmas. És ha megnézed Máté 10.7-ben, vagy Lukás 10.9-ben, ugyanezt prédikálták. A királyság. A királyság. Akkor mi a jó hír? Ugye, mi az evangélium, amit Jézus hozott és hirdetett? Hát egyszerűen az, hogy ő benne bízva most már Istennek a hatékony akaratán belül élhetem az életemet. Azon akaratának határaim belül, ahol hatással van rám, és amikor hatással van rám, onnantól kezdve hatással lesz másokra is. És ebben élhetek. Ott, ahol vagyok. Az, aki vagyok. nem kell egy keresztény droiddá változni, vagy egy kaptafára, vagy egyen ruhába lennünk. Hanem az, aki vagyok, ahol vagyok. Nem kell másnak lennem, nem kell másként viselkednem, vagy elmennem valahová egy templomba, hogy ez megtörténjen. Mindegy, milyenek a körülmények. Tehát itt és most Isten hatékony akaratán belül tudsz élni. Ezt jelenti Isten királyságában élni. Na most arról beszélünk, hogy milyen Isten királyságában az élet. És Jézus arra kér téged, hogy figyelj, csak hozd az életedet az én életembe. Csak hozd. Fogd, amit van, és bízd rám. Amit mondok, bízd benne. Oké? Csak bízd benne. Bízd bennem. Csak bízd bennem, hogy tudom, hogy én miről beszélek. Bízd bennem. Oké, ez egy kulcs szó volt nála. A hit szó. De ez a bízd. Sokat használta. És persze mi jövünk a saját tervünkkel, a saját vágyainkkal, a saját csomagunkkal, a saját elképzeléseinkkel ebbe a kapcsolatba, mint egy házasságban is egyébként. Tehát mind a két ember megérkezik szépen a saját kis csomagjával, akik ők formálódtak addig, meg a saját elképzelésükkel, tehát egy tesztet írhatnánk ugyanazzal a kérdéssel, különböző válaszokat kapnánk. És nyilván akkor ott vannak ütközések. Oké, de jövünk. Tehát ebbe a kapcsolatba, az Istennel való kapcsolatba, Jézussal való kapcsolatba így jöttünk mi is. A saját kis csomagunkkal elképzelésünk. Ő meg azt mondja, hogy hozd, nyugodtan hozd azt is. Hozzad. Nem kell megszabadulni tőle előbb. Dehogy is. Ahhoz, hogy hozzám gyere, nem kell megváltoztatnod semmit. Csak jöjj úgy, ahogy vagy. És ez az elközelített Isten országa és királysága. Ez az ő csodálatos meghívása. Mert az ő kegyelme miatt jöhetek úgy, ahogy vagyok Isten királyságába. Emlékszel a tékozló fiú történetére? Aki kikérte az örökségét előre, elment a városba, valahova elment, elherdálta a barátaira, meg a duhajkodós életmódra, elfogyott, nem mert visszajönni az apjához, mert hát csak kikérte, csak ott hagyta, úgyhogy nagyon lesüllyedt az élete, a disznókkal foglalkozott, és már olyan éhes volt, már nem volt pénze semmire, a disznók kajáját ette, de egyszer csak azt mondta, hogy na jó, visszamegyek, mert ha még csak szolga leszek nála, még akkor is jobb, mint most. És amikor ment, ott várta az apukája. És az apukája szaladt ő hozzá. És azért elég mocskos egy ilyen disznó nevelő legény, sőt, aki éppen már ette is azt. És mielőtt megölelte a fiát, elküldte mosakodni? Nem küldte el. Hanem csak odament is megölelte. És így vár mindenkit. Így vár mindenkit. Az elképzelésével, a stikliével, a sebeivel, a fájdalmával, a mindennel. Csak gyere, gyere. Na, de vigyük tovább a gondolatot. Jézus nem csak tanított az Isten királyságának elérhetőségéről, hanem ő meg is mutatta. Demonstrálta azt. Nézzünk meg egy sokkoló részt. Ez egy olyan rész lesz, amivel nem fogsz tudni mit kezdeni. Tényleg. Jézus megmutatta Isten királyságának erejét és hatalmát azáltal, amit tett. Figyelj! És erre emlékeznünk kell, mert Pál is azt mondta, hogy Isten királysága nem beszédben van, hanem erőben. Erőben. Ezt 1 Korintus 4.20-ban mondta. És ez nagyon érdekes, amikor ezt mondja Pál ott 1 Korintus 4.20-ban. Mindezek után elkezd a nehézségekről beszélni a gyülekezetben. Na mindegy, ez is megérne egy külön misét, de most ebben nem menjünk bele. De az a lényeg, hogy ott aztán elmagyarázza, meg tanítja őket, hogy amikor majd jönni fog, akkor ő majd Isten királyságának erejével fog jönni közéjük, mert Pál ismerte ezt, hogy mit jelent erővel. Erővel lenni. Ő elszenvedte és gyakorolta is ezt. Na, mindegy. De Jézus megmutatta az erejét, a hatalmát a fügefával. Márk 11. A 11. verstől olvasom, jó? Márk 11, 11. vers. Azt mondja, ezután Jézus bevonult Jeruzsálembe a templom területére, és miután mindent megnézett, 12 tanítványával együtt kiment Betániába, mivel már későre járt az idő. Amikor másnap elindultak Betániából, Jézus megéhezett. Már távolról meglátott egy lombos fügefát. Oda ment, hogy megnézze, van-e rajta gyümölcs. De csak leveleket talált, mert még nem érkezett el a füge érés ideje. Ekkor azt mondta a fügefának, soha többé ne legyen rólad senki gyümölcsöt. Ezt a tanítványai is hallották. Hallották. Tehát biztos lesz benne, hogy ezt a tanítványok ott hallották. Egyébként biztos kérdeznek rá. De biztos mondták, hogy na, most ez most mi volt? Hát most belerogott egy kőbe, vagy kislábúja fáj most, és akkor így szegény fügefán tölti ki az idegességét, vagy most mi lesz? Na mindegy, megy tovább a sztori, mert ezek után bementek Jeruzsálembe, és majd mikor kijöttek a városból, 20. vers, reggel ismét elmentek a fügefa mellett, és látták, hogy az gyökerestől kiszáradt. Péter felismerte a fát, és ezt mondta, Mester, ez az a fügefa, amelyet megátkoztál. Nézd, hogy kiszáradt. És nehéz elképzelni azt, hogy mire gondolhattak, mikor ezeket látták. Az biztos, hogy meglepődtek. Hogy egy ilyen lombos fügefa ilyen gyorsan, egy nap alatt meghal. És meglepődtek azon, hogy Jézus szava mit okozott. Hogy milyen erő volt Jézus szavában. Milyen hatalom volt abban, amit Jézus mondott. És valamit meg kell értsünk Isten királyságában. És erről is fogunk sokat beszélni. Amiről ma beszélek, az egy jó bevezetője lesz annak, amiről majd még vissza fogunk térni részletesebben. Tehát meg kell értsünk Isten királyságában azt, hogy ez egy olyan királyság, ami a szavak által működik. A szavak által. Oké? A szavak által működik. Nagyon sok illusztrációja van ennek egyébként az írásban. Ez például egy nagyon demonstratív illusztráció, ez a fügefa, és hogy mondott valamit Jézus. Tehát bemutatja az Isten királyságában, hogy van egy hatalmi struktúra. Hatalmi struktúra, ami szavakkal működik. Ha valaki hatalomban ott van, a helyén van, és szól, az meg lesz. Ugye, ahogy egyébként nem kell, hogy a hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én szolgám. Tehát, hogy egy olyan királyság ez, ahol van hatalmi struktúra, Isten hatalmának struktúrája, és szavakkal működik. Az egyik dolog, amit észreveszünk itt, hogy amikor Jézus itt készen áll, úgymond elbánni a fügefával, ugye, nem térdelt le és imádkozott felőle, hogy mi legyen, hogy legyen. Nem kérte Istent, hogy bánjon el a fával. Hanem szólt a fához. Isten királyságából való pozíciójából eredően. Szólt. És abból a hatalomból szólt. És megértette, hogy tehát ezáltal érte el azt, ami az elméjében volt azzal a fával kapcsolatban. És Isten királyságának a megnyilvánulása általában így jön. Amikor együttműködünk vele. Ez egy kicsit át fogja értelmezni az imáidat is. És nem a kívánságlista sorolása. Ahol az imáim nagy része rólam szól. Hanem, na mindegy, tehát ez, megmondom, ez is egy külön téma. Tehát az ima és a szólás mind a kettő kommunikáció. Az áldás, az is kommunikáció, amikor megáldasz embereket. És itt Jézus esetében, ebben a sztoriban ő egyszerűen csak szólt, és megtörtént az a minden. Aztán Máté 17-ben, egy másik sztori, 14-től 20. versig, ezt nem olvasom föl, csak el tudjátok majd olvasni. Ez a sztori is érdekes nagyon. Ott van az apa a démonizált fiával, és éppen Jézus a színeváltozás hegyéről jön le, ahol... Tehát azért érdekes a fügefa rész, mert ott Jézus beszél, de itt, mikor megkérdezték a tanítványok, hogy mi miért nem tudunk elbánni ezzel a démonizált fiúval, ott azt mondja nekik, hogy hát mert imádkozzatok, meg böjtöljetek. És ezek fontosak, mert arra tanít minket, hogy lehet, hogy mi más pozícióban vagyunk. Jézus nem imádkozott az egyik helyzetben. Erre azt mondod, hogy azért, mert ő már ezzel elbánt. De ha visszaemlékszünk a színeváltozás hegyére, akkor ott olyan volt fönt a hegyen, mikor hátra hagyta a srácokat, fölment a hegyre, ott mielőtt átváltozott, mintha imádkozott volna. És közösségben volt ott. Nyilván Mózessel, aki visszajött a mennyből egy kicsit, meg Illéssel, és közben változott át. Na mindegy, egy a lényeg, fogunk erről többet beszélni. Az imáink gyakran olyan helyzetbe hozhatnak, az imáink hozhatnak olyan helyzetbe, ahol aztán szólnunk kell. Ahol aztán szólnunk kell. És aztán, amit szólunk, az Isten királyságának a megnyilvánulása lesz. Oké? Amit Isten a vele való közösségben mutatott nekünk. És aztán, amikor már a helyzetben vagyunk, akkor már csak szólunk. És megtörténik. És Isten eleje megmutatkozik. Úgyhogy Péter azt mondja, felismerte a fát, Mester, ez az a fügefa, amelyet megátkoztál. Nézd, hogy kiszáradt. Jézus így válaszolt. Legyen bennetek hit, vagy mi van odaírva? Kinek a hite? Isten hite. Erre felfigyeltél már? Tehát, hogy hittel imádkozza, nem. Legyen bennetek Isten hite. Ez provokálóan érdekes. Isten hite. Vagyis az a fajta hited legyen meg, amilyen módon Isten hisz a saját tetteiben. Ő bizonytalankodik, amikor mond valamit, hogy meg lesz, vagy nem lesz. Nem. Tehát akkor én is nyugodtan tudok ezzel a hittel lenni. Na, és tudom, itt lesokkolódik az ember, és ezt még gyúrni kell, meg gondolkodni, mert nem gondolt még senkinek arra, hogy Istennek lenne hite. De tudjátok, mi a hit? Meggyőződés. Oké? És hogyha így, ha ezzel a szóval helyettesítjük, hogy meggyőződés, így van értelme. Nem? Nem gondoljuk azt, hogy Istennek ő meggyőződéses? Igen, ő az. És neki minden oka megvan arra, hogy meg legyen győződve arra, hogy amit mond, az úgy van. Ő tisztában van önmagával. Tudja, mit csinál ebben az emberi történelemben, és tisztában azzal, hogy ez a 7 milliárd ember, vagy már lassan lehet, 8, hol van, merre van, vele kapcsolatban, és nem csak ezt igazgatja ő, hanem az egész univerzumot. Na mindegy, 23. vers azt mondja, igazán mondom neked, ha valaki azt mondja ennek a hegynek, jó volt a dalunk, köszönjük szépen, menj és zuhanj a tengerbe, és nem kételkedik, hanem hiszi, hogy amit mond, az megtörténik, akkor úgy is lesz. Na ezért mondom, hogy ez egy sokkoló vers. Vannak versek, amik annyira hatalmasak, olyan erőteljesek, hogy azt hisszük, hogy hasra kell vetődnünk, mint egy kézigránátot dobtak volna. Ez robbanni fog. Tehát mit tudsz ezzel a verssel kezdeni? Azt mondom, hadd égjen. Hadd legyen ott. Füstöljön ott benned. Égjen benned. Forogjon benned. Idegesítsen. Nem baj. Vedd úgy, ahogy mondva lett. Ne próbáld megmagyarázni. Ne próbáld félremagyarázni. Ne ragadj le azon, hogy te meg én hol vagyunk éppen a magyarázatokban. Ez sokkal több annál. Mert ez Istenről szól. Egyébként Jézus sosem mozdított meg egy darab hegyet se. Tehát nem ez a lényege, hogy itt most hegyet rakjunk arrébb. Ha kellett volna, Jézus arrébb rakott volna a hegyet. De ő sem ezzel foglalkozott. Oké, tehát itt nem a hegymozgatásról van szó, hanem a meggyőződésünkről. És hogy mire képes az Isten királyságában. Ez arról szól, hogy Isten királyságának ereje a rendelkezésünkre áll. Természetesen ahhoz, hogy ami kell, az meg fog történni. Úgy, ahogy Isten akarja. Máté 19:26. Istennek minden lehetséges. És ezt akarjuk megérteni. És a hitünket. És Isten királysága erejének légkörében akarunk élni, ami egyébként nem visszahúzódás, nem menekülés, nem hátralépést okoz, mikor olyas valamivel szembesülünk, amiről tudjuk, hogy Isten akarata. Hanem mehetünk bele Isten akaratába. Bátran. Bírni a strapát. Jelen lenni. Ahogy Jézus is csinálta, és ő ezt tanította. Hogy higgy Istenben, vagyis hogy legyen meg az Isten hite neked. Na de, persze nem akarjuk figyelmen hagyni azt, ugye, hogy ezt tanítja az Új Szövetség, Pál apostol is, hogy a hit Isten ajándéka. Tehát észre kell vegyük azt, hogy az aktivitás és a passzivitás sokszor együtt járnak. Tehát amikor azt mondja Jézus, hogy legyen hited Istenben, ő tulajdonképpen egy kapcsolatról beszél, amiben fejlődünk, és elfogadunk ugyanabban az időben. Tehát egy növekedési folyamat, ez egy kapcsolat. És ez nagyon fontos gondolat, oké? Mert ez egy nagyon furcsa típusú kapcsolat, amiről beszélünk, az Istennel való kapcsolat. Mert olyasmit próbálsz megcsinálni, amit nem tudsz. Tehát ez egy ilyen kapcsolat, hogy olyasmit próbálok csinálni, amit nem tudok. De meg fogom próbálni, mert meg fog történni, mert Isten adni fogja. De már rögtön az elején tudom, hogy nem tudom megcsinálni, de próbálkozom, mert Isten azt mondja, hogy te tudod, mikor tanul járni a gyerek, hogy gyere! És tudod, hogy akkor ott botorkál szegényke. Ez egy ilyen kapcsolat. Nagyon fontos ez, amikor az imáról van szó, mert amikor imádkozunk, akkor tulajdonképpen egy ilyen munkakapcsolatban vagyunk ővel. És figyelnünk kell, hallgatnunk kell, megfigyelni azokban a helyzetekben, amikről meg vagyunk győződve, hogy Isten mozdulni fog benne. És várjuk, hogy fog mozdulni. Főleg ott, ahol inkább szólnánk, ahelyett, hogy imádkozunk, ugye, és erre alapozva lépnénk egy lépést elő, és Jézus tanított erről, tanított Isten hatalmának a megnyilvánulására, a 24. versben ott, hogy ezért mondom nektek, hogy amikor imádságban kértek valamit, higgyétek, hogy az már a tiétek. És akkor valóban meg is fogjátok kapni. És most olvassuk el a 25. verset, azt mondja, amikor megálltok imádkozni, és ez hozza be nekünk a királyság élet másik oldalát. És eszetekbe jut, hogy valaki ellen panaszotok van, bocsássatok meg neki. hogy mennyei atyátok is megbocsássa a bűneiteket. Tehát mikor ezt a 25. verset olvassuk, azt hisszük, hogy Jézus témát váltott. Vagy itt eltelt, vittem én egy óra, és aztán elkezdték újraírni Jézus szavait, tehát hogy más. De nem. Nem. Mert csak egyszerűen a megbocsátás helyén tud Isten hatalma szabadon megnyilvánulni. Emlékszel, a királyság élet Isten jelleme és ereje. Isten jelleme és ereje. Tehát csak a megbocsátás helyén tud Isten hatalma szabadon megnyilvánulni és kiáradni. És itt Jézus összekapcsolja az ő erejének és hatalmának megnyilvánulását Isten jellemének jelenlétével. Összekapcsolja kettőt. Mikor arról beszél, hogy állj meg imádkozni, ugyanerről az életről beszél Isten királyságának. Csak előtte beszélt az erőről, hit által, a hit, meggyőződés. De beszél arról, hogy ez úgy működik, és úgy válik majd valósággá, és akkora erő lesz majd benne, amekkora belső munkát végez Isten az ember szívében. És ott a legjobb fokmérő annak a megbocsátás. Úgyhogy ez a két oldala van a királyságban való életnek. Isten jellemében és erejében való járás. Látod itt? Hegyek mozgatásáról beszélsz, a következő lélegzettel a megbocsátásról. És durva, hogy folytatja, mert azt mondja, valaki ellen panaszotok van, bocsássatok meg neki, hogy mennyi atyátok is megbocsássa a bűneiteket. Akkor most ez a rész, ez most a bűnben való életről, vagy az Isten királyságában való életről szól? Hát mindkettőről. Tudom, hogy most már teljesen összekavartalak benneteket, de nem baj. Nem baj. Az a lényege ennek, hogy ha nem vagy harmóniában Isten jellemével, akkor nem lehetsz harmóniában az erejével. És Isten szándéka meg az, hogy eljuss arra a pontra az életedben, vagy hogy mondjam másképp, hogy felnőj erre az érettségre, vagy felnőtt korúságra, hogy aztán felhatalmazhasson minket arra, hogy ezt csinálsuk, amit mi akarunk. Oké? Tehát Isten szándéka az, hogy eljussunk arra a pontra, vagyis felnőjünk olyan érettségre, hogy felhatalmazhasson minket, hogy azt csinálsuk, amit mi akarunk. És tudom, itt akadunk le. Ez így nem jó, ez a mondat. Nem azt akartad mondani, hogy amit ő akar? Ez igaz. De mit akar, hogy mit tegyünk? Azt akar, hogy olyan emberekké válunk, akikre rábízhatja az erejét. Tehát egy olyan mértékű belső változás jön létre. Elolvassatok Kolossé 3-at, ott van benne. Azért mondtam, hogy ezt olvassátok, és akár tanuljátok is meg. Mert ott van szó arra, hogy felöltözni az új embert, amelyik napról napra fog elváltozni. Tehát az új ember sincs kész. Azt fogod ott olvasni, hogy nincs kész. Az megszületik, és egyre jobban elváltozik. Hasonlatosság. Sokáig azt hittem, hogy az új ember az, hogy én új ember lettem, és hirtelen skizofrén állapotba kerültem, ez az új ember már nem tud fejlődni, nem tud jobb lenni, hiszen ez a Krisztus, és ezért voltam elégedetlen, mert ezt nem láttam az életemben valóságként. De az új ember az megszületik, és aztán elkezd változni. El fogod majd olvasni, ott van benne szépen, értetően. Na, tehát, hogy tényleg azt akarja, hogy csak váljunk olyanná, aki rá bízhatja az erejét, hogy megtehessük azt, amit akarunk. De amit akarunk, az már nem más, mint amit Isten akar. És ez a királyság életnek a belső dimenziója, a jellem. és a folyamat, amiben visz előre Isten, és errefelé halad, és meg fog történni. Mert a történelem folyamán megtörtént sokakkal, és veled is meg fog történni. Igen, lesz olyan idő, amikor majd az emberek meg lesznek lepődve azon, hogy rosszat tesznek. Lesz ilyen idő. Ma azon lepődsz meg, hogy valaki jót tesz. De lesz majd olyan, amikor azon fognak meglepődni, hogy rosszat. A Bibliában is olvashatsz erről az időszakról. Az ezer éves királyságban, amikor mi jövünk, és mi fogunk uralkodni ezen a földön, ahogy Jézus irányít bennünket, és vezet minket. És tehát ez a kép, tehát hogy ez meg fog történni. Isten törvénye az emberek szívébe lesz majd írva, úgy, hogy természetükből fakadóan fogják azt tenni, ami Isten jellemének felel meg. Lesz ilyen időszak majd. És efelé haladunk. Ez lesz a győzelem Isten számára. Ez egy nagyon hosszú munka, ez egy egész történelem folyamán zajló munka. Nem az, hogy neked majd holnap után ez meg fog történni, vagy két éve már, vagy öt éve már, vagy tíz éve már keresztény vagyok, és még mindig nem történt meg ez. Nem, majd. És persze most pont az ellenkezője látszik manapság, és tudom. Tehát ott vagy, és tudod, ez a kérdés sokszor elhangzik, hogy számla vagy számla nélkül. Tehát számla nélkül jobban megéri neked is. És ma a keresztények között is a legtöbben elgondolkodnak rajta. Oké? Komolyan, hogy megtegyék, vagy ne tegyék. De amikor ott van ez benned, és egyre jobban hasonlít a szőre, akkor azt mondod, hogy most csak csinálom tisztességesen, mert miért kéne félnem, hogy majd Isten nem gondoskodik rólam? Hiszen én királyságban élek. Úgyhogy amint komolyan el kell gondolkodnunk, hogy megtegyük, az megtegyük-e, vagy ne tegyük, tulajdonképpen az mutatja meg, hogy hol állok a jellememben. Oké, érettségben. Hogy mennyire tudok megbízni Istenben. Úgyhogy itt van ez a megbocsátás dolog. Ez egy jellem dolog, alapvető dolog, létfontosságú Isten királyságában. Csak egy egyszerű dolgot mondok. Mész a forgalomban. Bejön eléd, vagy nem úgy megy, vagy nem indexel, és elszáll az agyad. Tudod, nem kéne megbocsás neki? Nagyon egyszerű. Tehát azért hozza fel ezt a megbocsátást, Isten, mert a megbocsátás az olyan, mint az oxigén. Tehát annyira szükségünk van rá. Annyira ott kell legyen minden pillanatban. Oké, mert mész, és mindenhol ütközöl valamilyen szinten. Nincs olyan, hogy minden a te érdekedet szolgálja. Neked kényelmes, neked jó, neked szép, neked tetszik. És emiatt meg az emberi szív meg elkezd neheztelni, keserű lenni, hiányérzete lenni, panaszkodni, negatív lenni. És aztán nyilván ezt megtestesítjük ezzel a kollégával, azzal a bátyámmal, azzal az öcsémmel, ez a tesó, az a tesó, tehát mindenki, ahonnan jön az ütközés. És nincs ott a megbocsátás. És azt mondja, hogy ez nem. Tehát ha már följön, menj. Bocsáss meg neki. Tehát létfontosság. Egy megbocsátó hozzáállás. És egyébként, amikor egy megbocsátó hozzáállásod van, így tudod megelőzni a haragot. Mikor a megbocsátás így ömlik belőled. Akkor tulajdonképpen, mint egy cunami megy előtted, és takarítja a terepet. Pucol. És mindent elsöpör. És így lesz elérhető és érzékelhető például Isten ereje az életedben. Mert harmóniában vagy Isten királyságának a folyójával, ha már a múltkor beszéltünk arról a folyóról, ami már meg nem lábolható, és visz oda, ahová visz. Na, úgyhogy, amiről eddig beszéltem, pár perc, és befejezem, veszük az úrvacsorát, a dal alatt, de csak hadd landoljon így a gép, hogy amiről beszéltem, ennek így kell lennie. Erről Isten igéje beszél. Engem nem kell, nem kell emiatt, tehát ha túl magas a léc, amiről beszélünk, akkor ez van. Erről beszél Isten. Ezt Isten igéje mondja. Azt mondja erre, hogy ez lehetséges. Azt mondja erre, hogy elérhető. De ez az igazság. És tudom, hogy furcsa érzéseket támaszt ez. Tudom azt, hogy ezek a dolgok annyira magas lécek, hogy zavar minket. Miért? Hát azért, mert nem megy. Igaz? Nekem ez nem megy. Vagy kárhoztat, mert összehasonlítom magam azzal, amiről most hallottunk, és azzal, amivel találkozom a tükörbe mindig, és tudod, mert nem tudod ezt elérni, nem tudod ezt megélni, vagy azért zavar, mert túl távolinak tűnik, ó, hol vagyok én még ahhoz, vagy lehet, hogy azért zavar, mert félsz. Hát akkor rá kell hagyatkoznom. Akkor sérülékeny vagyok. Ha nem úgy mennek a dolgok, ahol én tudom, hogy hol van a kapaszkodó, az én kis zónámban, akkor, jaj, mi lesz velem? Ha azt csinálom, ahogy én gondolom, arról tudom, hogy az nekem biztonságos. És félek erre kilépni, erre az életre. Vagy lehet, hogy azért zavarment, önző vagy. Nehogy már gyengének mutassam magam, és megbocsássak. Magam elé engedni a másikat? Hogy én kisebb legyek nála? Oké, ezért nem tudunk megbízni Jézusban, és átadni neki az életünket nap, mint nap. És ennek következtében nincs erőnk. Nincs erőnk, mert magunkban bízunk. És emiatt nem nyilvánul meg Isten ereje. Úgyhogy ha ezzel küzdesz, amiről beszélünk, akkor ennek ez az oka, és még lehet, hogy van egy csomó más. De akkor hogy lehetséges? Hogy lehetséges ez az egész? Hogyan tudok felül emelkedni ezeken, és bízni ő benne, mindazzal a körülménnyel, ami ott van körülöttem? Úgy, hogy Jézusra nézek, és az ő életére, és arra, amit ő tett a kereszten, és látom, hogy ő képes ezekre. Hogy neki minden hatalma megvan a mennyen és a földön. És mégis gyengévé lett. Mi meg nem merünk gyenge lenni. De nem baj, mert ő gyengévé lett. Helyettem. Helyettem. Ezt mondták róla, ha mindenható vagy, miért nem szabadítod meg magad? Figyelj, gyengévé lett helyetted. Te nem tudsz gyenge lenni? Ő helyetted gyenge lett. Ezekért halt meg. Ezért lett gyenge, hogy azokat felvigye a keresztfára, és elbánjon velük, és most ezen te túlléphetsz. Ha te önző vagy, és ezért zavar ez az egész, Jézus önző lett helyetted. Ott a kereszten megkapta ezt az önzőségedet is. És meghalt. Úgyhogy ezen túlléphetsz. Jézus keresztje miatt. Ő teljesen az atyára hagyatkozott. És figyelj, csak ő tudja megadni neked azt a biztonságot, amire hagyatkozhatsz. Senki más, csak ő. Ő tudja megadni az alázatot, hogy ne gondold, hogy minden úgy jó, ahogy szerinted jó. Ha ő benne bízunk, akkor egy ajtó megnyílik, és az ajtón túl egy teljesen más világ vár rád. Az Istennek a királysága. Itt, a földön. És figyelj csak, szuper erőt fogsz kapni. Szuper erőt fogsz kapni. Olyat, amiről tudni fogod, hogy ez nem a tiéd. Úgyhogy most hozzunk egy döntést, és az úrvacsora egy tökéletes pillanat ehhez, hogy végiggondoljuk, hogy ő mit tett értünk, a vérét ontották, a testét összetörték. Mindazért, hogy az elközelített Isten királyságába te beléphess. Úgyhogy amikor vesszük, akkor ezt gondold át, és adj hálát neki. És kezd el élni az ő benne való életet így. Lépj túl. És ilyen például a megbocsátás. És hogyha van valakivel lerendezni valód itt közöttünk, akkor lehet, hogy az úrvacsorát vehetnéd ő vele. De hogy folytassuk ezt a királyság életet, hogyha van akár itt köztünk is olyan kapcsolat, ami nem rendezett? Úgyhogy köszönjük neked, mennyi atyánk. Köszönjük, hogy a te terved ez sokkal nagyobb, sokkal hatalmasabb, amit szem nem látott, fül nem hallott, embernek szíve meg se tud gondolni. Te ezt tartogatod számunkra. És köszönjük neked a Szent Szellemet, amit belénk helyeztél. Akinek méretetlen nagyobb az ereje, mint amiért imádkozunk, vagy amit el tudunk képzelni. Köszönjük azt, hogy az ajtó nyitott a te királyságodban. És megtapasztalhatjuk a te erődet. Az erőd rajtunk keresztül tud folyni ebben a városban, az életünkben, a családunkban, a városban, ebben az országban. És köszönjük ezt a mély munkát, amit végzel bennünk. Köszönjük. Köszönjük, Jézus. Köszönjük, hogy ezt mind te tetted lehető. Hogy a gyengeségünket te fölvitted a fára, az önzőségünket fölvitted a keresztfára, a gyarlóságunkat fölvitted, a károsztatást is fölvitted, minden egyes bűnünket felvitted. Köszönjük. A drága nevedben. Ámen. Úgyhogy most a dal alatt, majd nem tudom ki, ja, Margó segít, kiosztja, ugye, meg a, igen, Bobi. És bármikor a dal alatt, csak vegyétek nyugodtan.